Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekszóval dicsérjük Istenünket. A 307. számú dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 307. számú dicséretünk első verse így kezdődik: dicséretet mond nyelve mindennek. Foglalva, a 300. dicséretünk első három versét énekeljük. A 300. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Thank you.
Gyertek, csendesedjünk el. A mi segítségünk Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 52. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a mai vasárnapon. Korompai Gábor pótpresbiter testvérünk olvassa ezeket közöttünk, és e kérdések az úri imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódnak.
Hogy szól a hatodik kérés? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, azaz, mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és tulajdontestünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te, a mi királyunk, és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz. És azért, hogy ezáltal nem iránk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez szócska ámen? Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, az első 10 versből, ahol ezeket találjuk megírva az Úr Jézus Krisztusról. Ezután Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy meglássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most ezért. Mennyei édesatyánk, add nékünk mindannyiunknak egyen-egyenként azt a bizonyosságot, hogy te vagy a világ mindenség ura, nélküled semmi sem lett, semmi sincs, és semmi sem lesz. Adjad nekünk azt a bizonyosságot, hogyha hozzád fordulunk kéréseinkkel, őszinte szívvel, akkor te kész vagy meghallgatni bennünket. Köszönjük sokkal inkább, mint ahogy mi azt feltételezzük te rólad. Így jövünk most is te hozzád, és így kérjük a te vigasztaló, megerősítő szavadat. Hiszen olyan sok helyről és sokféle állapotból jöttünk most ide. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, és adjál nekünk vigaszt, ha arra van szükségünk. Bátoríts meg bennünket félelmeink közepette, de mutass nekünk utat, ha útkereső emberek vagyunk. Hadd legyen nekünk személyes, eleven találkozásunk te veled, aki ígéd és szent lelked által jelensz meg közöttünk. Kérünk téged könyörületességeddel, fordulj hozzánk, és adjad, hogy boldog emberekként indulhassunk innen útra. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és az ige hallgatására a 162. dicséretünk 7. versének éneklésével készüljünk. A 167. dicséretünk 7. versét fogjuk énekelni, 162. dicséretünk 7. versét fogjuk énekelni. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvassuk az Úr Jézus Krisztus szavait, a 19. fejezet 9. és 10. verséből. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérek, az elmúlt héten, 21-én világvége volt, ha valaki nem vette volna esetleg észre. Később, miután ez a hín szárnya kapott, kicsit módosítottak a terven, és azt mondták, nem világ vége lesz, csak egy új korszak fog megkezdődni. Talán ezt sem vettük észre, vagy nem ütött meg bennünket olyan mértékben, hogy 22-ére ébredve azt mondtuk volna, ez egy új világ. Azonban félretéve az élcelődést, vegyük észre azt, amit észre lehet vennünk, abból, ami körülöttünk a világba folyik, és ami nagyon sok embert foglalkoztat, sőt úgy tűnik, hogy nagyon sok embert meg is mozdított cselekvésre, utazásra, védekezésre. Vegyük észre ezekből a tendenciákból és ezekből az eseményekből az ember vágyakozását. Azt a vágyakozást, amellyel az ember olykor leszeretne zárni valamit, és mindent szeretne újra kezdeni. Akik idősek, azoknak az életében talán néhányszor előfordult már ilyen világ vége és új korszak kezdete, amikor talán az életük folyamán elelhatározták és elelhatároztuk azt, hogy ami eddig volt, annak véget vetünk, és holnaptól valami új fog kezdődni. De akik ezt megpróbálták, azok azt is tudják, hogy elég ritkán szokott ez a dolog sikeredni. És ha megnézzük, hogy mi az akadálya annak, hogy az ember életében folyamatok lezáródjanak, és valami egészen új kezdődjön el, akkor sajnos mindig önmagunkba botlunk bele. Hát a dolgok kezdetén az ember még szokott mutogatni másokra. És azt mondja, hogy ezért nem sikerült, meg azért nem sikerült. De ha kellő élettapasztalattal bírunk, akkor talán eljutunk arra az őszinte beismerésre, hogy az új kezdeteknek, a régi lezárások és valami új kezdetnek a legnagyobb akadálya, az pontosan mi magunk vagyunk. Az ember az akadálya. Úgy tűnik, hogy ez nem az új korszak dilemmája és problematikája, hanem mindig így volt. Nemrégiben olvastuk az Ószövetségből Dávid király élettörténetét, és olvastunk ott az ő egyik fiáról, Absalomról. Ez a fiú egyszer apja akarata ellenére legyilkolt az egyik féltestvérét. Aztán utána, miután hideg évek következtek, és nem láthatta az apja újra közel engedte magához. És arra gondolhatnánk, hogy ez az Absalom csak értékelte ennek az újdonságnak a lehetőségét, hogy visszakerülhet a királyi palotába a száműzetésből, de hogy tovább olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy Absalom újra az apja ellen kezd tevékenykedni. Elfordítja sokak szívét a saját apjától, a királytól, addig-addig, hogy egy lázadást szít, és ennek a lázadásnak a végén végül Absalomot Dávid hadvezérei és katonái megölik. Ott volt egy nagy lehetőség ennek a fiatal embernek az életébe, arra, hogy újat kezdjen, hogy visszakerüljön a királyi palotába, de nem tudott újat kezdeni, és ennek egyedül ő maga volt az oka. Aztán eszembe jutott még a Bibliából Péter, akinek az élete talán ismerte belőttünk, és ezért is hozom ide például, aki nagyon sok mindent megértett, megtudott Jézusról, mint Jézus tanítványa. És azt látjuk, hogy Jézus újból és újból le kellett, hogy hűtse ezt az embert. Mindig kapott új lehetőséget Jézustól Péter, de ő többszörösen visszaeső volt. És az ő legnagyobb visszaesése akkor következett be, amikor ott azon az utolsó éjszakán Jézushoz való tartozását átkozódva megtagadta a főpap udvarában. Amikor azt kérdezték tőle, hogy hát te is az ő tanítványa vagy. Akkor azt olvassuk az evangéliumban, hogy háromszor is átkozódva, szitkozódva, tagadja, hogy ő neki Jézushoz bármi köze lenne. Aztán kimegy és sír. Mert talán Péter is megértette azon az éjszakán azt, hogy én nem tudok újat kezdeni. Hogy ez a Jézus mennyire szeretett engem. Hogy kiemelt engem onnan a hétköznapi halászok életéből. Hogy csodáinak részesévé tett engem. A legkedvesebb tanítványa voltam. És itt ebben a döntő pillanatban, ebben elfordulok tőle. Azt gondolom, hogy Péter sírása, zokogása ott a jeruzsálemi hajnalban, az valahol annak a jele, hogy Péter utálta önmagát, hogy én csak ennyire vagyok képes. Annak a belátásnak a jelei azok a könnyek, hogy én nem tudok, Nem tudok mássá lenni. Nem tudok túllépni önmagamon. De hogy még közelebbről hozzak példát, hogy az ember képes-e változni, vagy sem, képes-e lezárni a múltat és újat kezdeni. Volt egy olyan időszak a mi országunk életében, amikor azt mondták, hogy bizonyos embereket nyugodtan újra választhatunk, mert ők már megszedték magukat, ők már nem fognak többet akarni és elvenni. Aztán az idő azt bizonyította, hogy nincs olyan, hogy megszedjük magunkat eléggé. Az ember mindig többet akar. Nincs olyan, hogy valaminek egyszer csak vége van, hanem a dolgok folytatódnak, és az ember attól, hogy évek, napok elmúlnak, hogy megváltozik egy rendszer körülötte, nem tud megváltozni. Vágyakozik olykor az ember arra, hogy lezárjon régi dolgokat és újat kezdjen, de valahányszor megkíséreljük ezt véghez vinni, azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy van egy nagyon fontos akadálya ennek, ez pedig itt rejtőzik bennünk, mi magunk vagyunk az akadályai ennek. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy ha az ember valami újat szeretne, akkor az emberben kell valaminek lezárulnia, és valami újnak elkezdődnie. Az embernek kell megváltoznia. De éppen most láttuk azt, hogy nem megy magunktól. Akkor nem lehetséges ez? Akkor csak hipotézis, amiről beszélünk? Kedves testvéreim, a Biblia szerint lehet újat kezdeni. Van új kezdet, és van régi dolgok lezárása, de csak egyféleképpen. Csak egyféleképpen. A Bibliának nincsenek olyan receptjei, hogy bárhonnan indulok-e, ugyanoda fogok jutni. A Biblia azt mondja, hogy ha valaki szeretné lezárni azt, ami volt, és újat akar kezdeni, ennek egyetlen egy útja és módja van. Ezért olvastuk ezen a mai vasárnapon föl Lukács evangéliumából Zákeus történetét. Mert ez a történet nagyon szépen megtanítja nekünk ennek az új kezdetnek és a régiek lezárásának útját, módját, hogy ne mondjam csínyát, binyát. És szeretettel hívom azokat ide az ige köré, akik úgy érzik, hogy noha nem lett világ vége, de szeretnének újat kezdeni. Akik úgy érzik, hogy a 22. napban nem kezdődött semmi új az életükbe, de mégis vágynak valami újra. Gyertek és nézzük meg ezt az ígét, ezt a történetet, amit mindannyian ismertek gyerekkorotoktól kezdve, ki jól, ki rosszul. Amit a kis ujjunkból rázunk ki, mert megtanultuk gyerekisten tiszteltem, meg elmondta a nagymama, a kis Zákeusról, aki fölmászott a fügefára, hogy lássa Jézust. Aztán Jézus leszette, lehívta. De csak ennyi ez a történet? Testvéreim, egy olyan embert látunk Zákeus személyében, akinek volt mit lezárnia. És legelőször ezt szeretném, ha megértenénk, hogy Zákeusnak volt mit lezárnia az életéből. Gazdag volt ez az ember, megjegyzi róla a Szentírás, de azt is hozzáteszi, hogy nem feltétlen becsületből. A 8. versében ennek a szakasznak azt olvastam, hogy úgy nyilatkozik Zákeus, hogy ha valakitől valamit kizsaroltam. Úgy tűnik, hogy az életének, az ő pénzszerzésének, a gazdagságának az egyik legfájóbb, vagy érzékenyebb, vagy kitapinthatóbb dolga az volt, hogy ő zsarolt embereket. Megtehette, könnyedén megtehette, hiszen a római birodalomnak volt a vámszedője zsidó létére. Noha a származása szerint zsidó volt, mégis egy másik birodalmat képviselt, a római birodalmat, ami Jézus korában szent és sérthetetlen volt. Egy világbirodalmat. Zákeus zsarolhatott. Azt mondja róla Jézus, hogy elveszett ember Zákeus. Volt mit lezárnia. Mert a 10. versben ezt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Pont olyanokat, mint amilyen Zákeus. Külsőleg nem látszott Zákeus elveszett embernek. Egy gazdag ember volt. Rögtön ezzel kezdi a leíratot Lukács. Ismert ember volt. Nem úgy nézett ki, mint aki elveszett ember. Talán úgy gondoljuk, hogy ideális állapota volt. Meg volt mindene. Háza volt. Képes volt arra, hogy Jézust befogadja. Minden különösebb előkészület nélkül. Azért tegyük hozzá, hogy ez nem csak Jézusnak a befogadását jelentette abban az időben, hanem az ő legszűkebb tanítványi körének a befogadását is. Ez nem úgy volt, hogy Jézus, te jöhetsz, de azok 12-en maradjanak ott kint. Ez azt jelentette, hogy mindannyian jöhettek. Te és a te legszűkebb tanítványi köröd. A vendégeim vagytok! Zákeusnak ez nem okozott gondot. Noha nem készült erre. Ez is bemutatja nekünk az ő jó módját, az ő ideális állapotát, ami talán irigylésre méltó. De sejthetünk azért valamit a dolgok mögött. Sejthetünk valamit, ami miatt mégis volt Zákeusnak lezárni valója az optimális látszat ellenére. Nem beszél róla a Szentírás konkrétan, de kiderül, hogy ez az ember azért lelkiismereti problémákkal is küzdött. És talán mivel zsarolt másokat, a félelmek is olykor-olykor átszaladtak rajta. Azok a félelmek, hogy egyszer majd valaki, aki nem veszi az én zsarolásomat, előránt egy szabját, aztán lekaszabol. Mert előfordulhat. Mert Jézus korában is voltak úgynevezett nacionalisták, akik nem jó szemmel nézték azokat a zsidókat, akik Róma szolgálatába álltak. És ha adódott rá alkalom, akkor tettek is azért, hogy ezt ne sok zsidó vállalja be. Ott lebegett ez a dolog is Zákeus életébe, hogy jó, hogy gazdag vagyok, jó, hogy megzsarolok embereket, többet szedek tőlük, mint amit kellene, de mi lesz, ha egyszer valaki nem tolerál engem? Mi lesz, ha egyszer valaki azt mondja, mit nekem Róma? Előkap egy szabját és lekaszabol. Aztán tudjuk azt is, és sejthetjük, hogy megvetett ember volt. Pont a foglalkozása miatt. De nem csak ezt a megvetettséget kellett, emberek sajátos életérzése is. A gazdag emberek általában föléje kerülnek a többi embernek. De ezzel együtt a gazdag emberek általában ki is kerülnek az emberek közül. Olyan ez, mint egy piramis. Egyre kevesebben vannak. Minél gazdagabb az ember, annál inkább szűkül az a kör, akivel érintkezhet. Aki felé bizalmas lehet. Akivel megoszthatja a gondjait. A gazdag emberek sokszor magányos emberek. Mindig nagyító alatt van az életük. Bámészkodók vezik őket körbe. De nem csak bámészkodók, hanem irigykedők is. Akik igyekeznek bepillantani a magánéletükbe. Ma egy egészen nagy iparág foglalkozik ezzel a világban. A médián belül. Akik kukkolnak, körülvesznek házakat, ott leselkednek órák hosszat, nap hosszat, hetek hosszat. Hogy egy kicsit belepillanthassanak a másik életébe, a gazdag életébe. Ő hogy él? Mit eszik? Milyen ruhát vesz föl? Mikor kell föl? Mikor fekszik? Hova megy? Mit csinál? Testvérek, olyan sokadalom ez az ember körül, amit az ember nem szívesen vesz. Mert nem ilyenek vagyunk. Alaptermészetünk szerint nem ilyenek vagyunk. Zákeus életébe is volt mit lezárni. Mielőtt elönteni a sárga irigység a szemünket, ne engedjünk ennek a gondolatnak, hogy neki jó volt, meg gazdag volt, és inkább lennék én gazdag megvetett, ilyen problémákkal küzdő. Mielőtt elöntene bennünket az irigység, arra hívom a testvéreket, hogy ne irigykedjünk, mert ennek a történetnek a végén Zákeus ebből az állapotból kimenekült. Kimenekült. Ott hagyta ezt az állapotot Zákeus. És ha valaki azt gondolja, hogy az a jó, akkor Zákeus egy élő példa arra, hogy az nem jó. Mégsem annyira jó. Zákeust nem verték bilincsbe. Zákeust nem kényszerítette senki. De a végén ebből az állapotból önként kijött. Ott hagyta ezt az állapotot. És ne gondoljuk azt, hogy Zákeus egy idióta volt. Erre se gondoljunk. Mert talán kívülállóként azt gondoljuk, hogy hát annál nagyobb idiotizmus nincs, mint egy gazdag, jóléti életet odahagyni. És odahadni. Nem volt Zákeus idióta. Egészen egyszerűen csak volt valami az ő háta mögött, amivel szívesen szakított volna, ha tudott volna, de benne volt egy mókus kerékbe, amiből nem volt kiszállás, amiből nem lehetett kiszállni. Mégis elkezdődhetett valami új dolog az ő életébe. És ez az új dolog, testvérek, úgy kezdődik el, azt olvasjuk itt az igében, hogy Jézus megjelenik Jerikóban. Még nagyon távol vagyunk Jézus és Zákeus találkozásától, de Jézus megjelenik Jerikóban. És miután lezajlik az ő találkozásuk, Jézus egyértelművé teszi, hogy ő ezért jött Jerikóba. Zákeus még nem tudta. Egyszer csak elkezdett terjedni a hír, hogy itt van a názáreti proféta a városunkban. Nem tudta még Zákeus, hogy Jézus már tudta. Ő jött egy elveszettért, akit neki meg kellett mentenie. Testvérek, az új, az mindig úgy kezdődik, hogy Jézus megjelenik. Ott megjelent Jerikóba. Aztán Zákeus, aki kíváncsi ember volt, elszaladt, hogy megnézze, ki ez a Jézus. Hogy lehet ilyen népszerűségre szert tenni? Azt gondolhatnánk, hogy egy gazdag ember ilyenkor inkább behúzza a függönyt odahaza, és azt mondja, hogy már megint sok adalom, verik a port itt a lakásom előtt, jönnek, mennek, kiabálnak, zsibonganak, az embernek nincsen nyugta. Zákeusnak az az állapot, amiben ő élt, nem volt jó állapot, mert kíváncsi volt arra, hogy ez a Jézus, ez hogy csinálja az ő dolgát. Nem tudjuk pontosan, hogy mi érdekelte őt Jézusból. Biztos, hogy izgatta Zákeust azt, hogy Jézus körül nagy a sokadalom. Hogy Jézus népszerű. Mert ő ott a maga gazdagságával egy olyan magasságba jutott, ahol már nem sokan voltak körülötte. Elmegy, de mivel kistermetű, nem lát semmit a tömegbe, fölmászik egy fára, hogy majd talán onnan jobban fog látni. Én nem csak úgy céltalanul megy ott át Jerikón, Jézus odaér a fa alá, és megszólítja Zákeust. Nem akárhogyan szólítja meg, hanem a nevén szólítja meg. Jézus személyesen közelít ehhez az emberhez. Aki nem ismeri őt, most csak kíváncsiságból ment oda, Jézus egyértelmű jelét adja, hogy én viszont tudom, hogy te ki vagy. És mi több, én ezen a mai napon hozzád jöttem. Mit mond neki Jézus? Azt mondja, szállj már le a fáról. Szállj le onnan hamar, Zákeus, mert ma a te házadban kell megszállnom. Testvérek, Jézus nem azt mondja, hogy Zákeus ugye megengedett, hogy kezet mossak nálad ott a mosdóba. Hanem azt mondja Jézus Zákeusnak, hogy ma én ezen a helyen, Jerikóba, a te házadba fogok megszállni. Én tudom, hogy miért jöttem. Hozzád jöttem. Hozzád. És ennek az újnak a kezdete nem csak Jézus közeledése, hanem az is, hogy a 6. versben azt olvassuk, hogy Zákeus örömmel leszáll a fáról, és befogadja Jézus Krisztust. Testvérek, Jézus Krisztus befogadása Zákeus saját otthonába azért nem volt egy teljesen magától értetődő és veszélytelen dolog. Mert Zákeus házában valószínű a dolgok arról beszéltek, hogy Zákeus kicsoda. Zákeus a maga belső elzárt világát nyitotta meg Jézus előtt. Azt a világot, amit valószínűleg nem sok ember előtt szokott ő megnyitni. Nem csak azért, mert kicsit utálják őt, hanem azért is, mert azok a dolgok, amik ott őt körülveszik, beszédesek. A milliómosok nem szokták egymás között firtatni, hogy ki miből vette. Mindig lehet tudni, hogy egy szegény ember meg egy gazdag találkozik, mert a szegény az általában megkérdezi, hogy ez miből van. A gazdag emberek egymás között nem szoktak erről érdeklődni, hogy te miből van ez. Mert nagyon jól lehet azt sejteni, hogy abból van, amiből nekem is van a gazdagságom. Ügyeskedésből. Ügyeskedésből. Nem minden gazdag ember ügyeskedik, de ahogy szokták mondani, hogy csak az első néhány milliót ne firtassuk, a többivel el tudunk számolni. Hát bárcsak így lenne, de én szerintem az első nagyon sok millióval nem tudunk elszámolni, aztán talán csak egyel kettővel. Az adóhatóságnál legalábbis ezt mondják, hogy általában a gazdag emberek sok millióval nem tudnak elszámolni. Amivel elszámolnak, az csak egy kicsinyke része a gazdagságuknak. De hagyjuk ezt. Zákeus befogadja Jézust. És ezzel kiteszi magát annak is, hogy Jézus esetleg ott érdeklődni fog. Jézusnak nem volt semmije. Akarta, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak meg fészkük van. Nekem nincs semmi. Jöhetsz, követhetsz engem, de ezzel számoljál. Az emberfiának nincs fejét tovább lehajtania. Zákeus befogadja Jézust. Megnyitja a maga zárt, gazdag világát Jézus előtt. És ezzel kiteszi annak magát, hogy esetleg Jézus kérdezni is fog. Az új korszak kezdete Zákeus életében az, hogy Jézus megjelenik, közli Zákeussal, hogy hozzád jöttem, érted jöttem, és Zákeus ezt a Jézust kész beengedni oda, ahova egyébként senkit nem enged be. De testvérek, ha azt gondoljuk, hogy ez az új, és itt már gyakorlatilag célba is értünk, akkor tévedünk. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy nincsen új anélkül, hogy az ember a régit le ne zárná. És ez nagyon fontos, hogy a Biblia nem mondja azt, hogy az ember, mint a hal, átúszik egyik folyóból a másikba, azt jól van. Aztán meg majd visszaúszik. Hogy vándorol keresztbe kasul. A Biblia azt mondja, hogy új, csak úgy kezdődhet el, ha a régi lezárul. És önmagában még az, hogy Jézus jelentkezett Zákeusnak, hogy én nálad akarok megszállni. És Zákeus erre úgy reagált, hogy gyere Jézus! Ez még nem a megoldás, ez még nem a végeredmény. Itt valami többnek kell történnie. És azért csodálatos ez a történet, mert bemutatja nekünk, hogy valami ott Jézus jelenlétében lezáródik. Teljesen egyértelmű. Azt olvasjuk, hogy miután Jézus bemegy, a kívülállók még egy kicsit kötekednek, vonakodnak, hát nem tudja, hogy ez a legbűnösebb itt a városban, hát pont ehhez kell neki bemenni. Pont a legnagyobb csirkefogóhoz. Micsoda rabbi ez? Micsoda messiás? Hát nem az igazakhoz kellene mennie? Az előjárókhoz, a vezetőkhöz? Hát nem ott kellene neki lennie? Nem foglalkozunk ezzel többet, viszont azt látjuk, hogy miközben Jézus ott van Zákeusnál, Zákeus egyszer csak előáll. Zákeus előáll. És ezt mondja Jézusnak. Jézusnak mondja, az ő vendégének mondja, aki azt mondta, hogy veled akarok találkozni, mert nálad kell megszállnom. Mit mond Zákeus? Azt mondja, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Zákeus Jézusnak beszél egy elhatározásról, egy döntésről, ami az ő személyes elhatározása és döntése. Azt mondja, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom annak vissza. Ez nem egy kérdés Jézus felé. Ez nem egy olyan dolog, hogy Jézus, te mit szólnál ehhez? Hanem Zákeus előáll, ez azt jelenti, hogy nem Jézus fülébe súgta bele, hogy hát Uram, így gondolom, hanem Zákeus előáll a tanítványok előtt, a háznép előtt, Jézusnak oda mondja a szemébe. Így döntöttem. Ez az én elhatározásom, hogy én lezárom a múltat. Lezárom a múltat. Testvérek, lehet ezen számmisztikázni, azon biztosok lehetünk, mert ez nem kell hozzá nagy matematikusnak lenni, hogy Zákeus ebből az akcióból nem jött ki jól anyagilag. Maradjunk ennyibe. Vagyonom felét a szegényeknek adom, ha meg valakitől valamit kizsaroltam, hanem négyszeresét adom vissza. Nem jöhetett jól ki ebből Zákeus. Ne gondoljuk azt, hogy 1 milliót elosztogatott, aztán maradt neki 138. Itt nem erről van szó. De nem matematikai képletekre van itt szükségünk, hanem arra, hogy azt megértsük, testvérek, ami itt a lényeg. És mi a lényeg? Az, hogy Zákeus életében kicserélődött a bizalom alapja. Eddig az ő életének, bizalmának a jelenbe meg a jövőbe a pénz volt az ő életének az alapja. Ezen nyugodott az ő bizodalma. Azzal, amit most tesz, azzal azt fejezi ki, hogy úgy döntöttem, hogy alapot váltok. Alapot váltok. Ezt az építkezést, amit eddig bonyolítottam, beszüntetem, és más alapokra helyezem az életemet. És ez az alap, Jézus, te leszel. Te leszel. Innentől fogva Jézus. Te vagy az én bizalmamnak. Életre és halálra szóló bizalmamnak az alapja. Kedves testvérek, nehogy azt gondoljuk, mert sajnos erről is beszélnünk kell, ilyen világban élünk, hogy valami művészi vagy farizeusi fogás volt Zákeus részéről ez a dolog. Nehogy azt gondoljuk, hogy a dolog úgy történt, hogy aztán Jézus megdicsérte Zákeust, kiment a házból, Zákeus meg folytatta az ügyködését. Mert az egyre elaljasuló emberi fantázia már attól se riad vissza, hogy ilyeneket feltételezzen. De hogy ne legyen ilyen feltételezésünk, figyeljünk csak oda, hogy mit mond Jézus. Azt mondja Jézus a 9. versben, ma lett üdvössége ennek a háznak. Azaz testvérek, meg kell, hogy értsük, hogy Jézus zárja le Zákeus múltját. Úgy tűnik, hogy Zákeus zárta le. Ő az, aki azt mondja, vége annak, amit eddig csináltam. De tudjátok, hogy ki zárta le ezt a múltat Zákeus életébe? Jézus. Mert azt mondja, ma lett üdvössége e háznak. Jézus nem tévedt, testvérek. Ő tudja, hogy mi történik valóságosan. Jézus nem téved. Ha Zákeus életében ez a döntés nem lett volna, életre szóló döntés, akkor Jézus nem hirdette volna meg Zákeus felett az örök életet. Azt mondja Zákeus, te más alapra akarsz építeni innentől kezdve. Kimondtad? Nyilvánossá tetted ezt az elhatározásodat. Hirdetem néked, üdvösséged van. Milyen furcsán beszél Jézus. Mit mond? Azt mondja, mivel, hogy ő is Ábrahám fia. Hát mire akar itt Jézus célozni? Jó, nem látjuk azt a történetben egészen biztosan, hogy Zákeus zsidó volt, de joggal feltételezzük, hogy ott Jerikóban, mint fővámszedő, mégis zsidó kellett, hogy legyen. Akkor miért mondja Jézus, hogy Ábrahám fia? Hát annak született, vér szerinti zsidó, Miért fontos ez, hogy ő is Ábrahám fia? Testvérek, azért, mert most már nem testileg Ábrahám fia ez a Zákeus, hanem lelki értelemben is. Ábrahámot a Biblia nem csak a zsidók atyának nevezi, hanem a hívők atyának is. Azon emberek elé állítja örök például a Szentírás Ábrahámot, akik bíznak Istenben, akik Istenre építik az életüket. Mit mond Jézus Zákeusnak? Te is Ábrahám fia vagy. Abba a hitbe léptél, azzal a hittel és bizalommal ajándékoztattál meg, amivel megajándékozta Isten Ábrahámot is. Alapot váltottál az életedbe. Innentől kezdve ugyanúgy, ahogy Ábrahám, te is más alapra építesz. Ábrahám fia vagy. Kedves testvéreim, a hit az azt jelenti, hogy valamit el kell engednünk ahhoz, hogy Krisztust meg tudjuk ragadni. Nem csak a kis ujjunknak van szüksége Jézus Krisztusra, hanem az életünknek van szüksége Jézusra. Olyan dolog ez, mint amikor valaki fuldoklik, és az mind a két kezével, de még a lábujjaival is képes kapaszkodni. A hit azt jelenti, elengedek mindent, amivel eddig tele volt a kezem, hogy megragadjam Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, akiben otthon a mi életünknek teljes garanciája. Akiben ott van a mi halálunk, és akiben ott van a mi életünk is. Kedves testvérek, világvége és új korszak. Ezekkel a gondolatokkal indultunk útnak, ami előtt Zákeus történetét nagyító alá vettük volna. Hadd hirdessem nektek magától, magunktól, soha sincsen világvége. És nincsen korszakoknak sem vége. Lehet akármilyen naptár, maja vagy kínai, vagy bármilyen naptár, teljesen mindegy, hogy hogy állnak a csillagok az égen. Nincsen korszak lezárás és korszak nyitás Jézus Krisztus nélkül. Magunktól nem vagyunk erre képesek. De azt is meg kell értenünk, hogy a régi lezárása nélkül sincsen új. És amíg a magunk életébe szeretnénk véget vetni dolgoknak, akkor azokat le kell zárni. Pontot kell tenni a végére, és majd arról bizonyságot tesz a mi Urunk Istenünk is, hogy ez a pont valóban pont-e. Hogy ez valóban pont-e. Drága testvérek, az új korszak kezdete Jézus Krisztus megjelenése. Ezen az adventen is hirdetjük nektek Jézus Krisztust, aki megjelent. Az ige testé lett. Eljött közénk, itt volt közöttünk, láttuk az ő dicsőségét. Itt van Jézus Krisztus igéje és szent lelke által. Megjelent ő. Hirdetem azt is nektek, hogy személyesen hozzátok jött. Noha talán ma mi vagyunk a kíváncsiak, akik nem másztunk föl a fügefára, de eljöttünk idáig, és leültünk a padokba, de hirdetem azt, hogy Jézus az, aki személyesen közeledik, és ő szólítgat bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat, és azt mondja, hogy veled személyes kapcsolatra akarok lépni. Hozzád jöttem, és érted jöttem. Ő az, akit érdemes befogadni. Nem csak a kis kert kapuig. Nem csak a nyári ernyő alá, ahova talán már sokszor befogadtuk őt. Hanem befogadni oda legbelőre. Ahova senki nem jár be. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy nyissátok meg a szíveteket, amit senki előtt nem nyitottatok meg. Nyissátok meg Jézus Krisztus előtt. Azzal a bizonysággal, hogy ő azért jön, hogy azt, ami ott van, lezárja. Hogy kimondja felette azt, hogy vége. Üdvössége lett ennek a háznak. Jézus Krisztus ma is szól, és ma is kijelenti nem csak az ő igazságait, hanem Szent Lelke által a személyes üzenetét nekünk, és mindannyian tudjuk, akik ezt az üzenetet megértettük. A régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. Mindannyian tudjuk, akik beengedtük őt a szívünkbe, és arra bátorítunk benneteket, akik még ezt nem tettétek meg, hogy nyissátok ki előtte azt a legbelső szobát. Mert mindig ott hangzik el ez a fontos üzenet. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Kívánom, hogy Isten Jézus Krisztus adjon nekünk ilyen üzenetet ezen a karácsonyon. Bárcsak nyitva lenne a mi szívünk az ő befogadására, teljesen mindegy, hogy mi van a hátunk mögött. Ő vele lezárható, és vele új kezdhető. Ő vele új alapja lehet a te életednek is. Bátorítalak arra, álljál föl erre az alapra, amiről azt mondja a Szentírás, hogy kőszikla alap, meg nem rendül soha, amely megtart életben és megtart halálban. Tedd meg ezt addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön valóságosan, láthatóan, hogy lezárja a történelmet, hogy ítéletet tegyen. Ha megteszed, addig üdvösséged lesz, ha nem teszed meg, akkor ítéletben lesz részed. Isten mentsen meg ettől bennünket, s adjon nekünk személyesen új kezdetet ő vele. Amen. A 274. dicséretünket keressük ki, testvérek, és a dicséretnek az első versét énekeljük most. A 274. dicséretünk első versét, ki Istenének átad mindent. Ki Isten bízol már csak belé veti, az csodaképpen őrzi hitlen, hínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tart, gyertek, hajtsuk meg fejünket, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy emlékeztetsz ma bennünket, hogy milyen sok bizonytalan alapra épül a mi életünk, amelyek egyszer összetörnek és elvesznek, és nem fognak bennünket megtartani. Talán érezzük és látjuk is ezt. És köszönjük, hogy így jössz most hozzánk kegyelmeddel, és mutatod nekünk az egyetlen biztos alapot, Jézus Krisztust, akire építkezhetünk, akire rá épülhet a mi egész életünk, halálunk, és akiben megingathatatlan, örök szilárdságú kősziklát adtál nekünk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért. És dicsőítünk, hogy ő az, aki most is jön hozzánk, hogy hívogasson, hogy megszólítson, hogy személyesen a lelkünkre beszéljen. Hiszük, hogy azért kell ma itt lennünk, mert ő itt van Szent Lelke és igéje által, és bennünket keres, szólítgat. Urunk, adjad, hogy készek legyünk alászállni, készek legyünk befogadni őt szívünk rejtekébe, hogy vehessünk tőled minden eddiginek lezárását és az újnak kezdetét. Hiszük, hogy ezt nem tagadod meg senkitől sem, aki te hozzád jön, hiszen azt mondtad, aki én hozzám jön, azt én ki nem vetem. Kérünk téged, áld és szenteld meg ami adventünk hátralevő részét. Áld meg készülődésünket az ünnepre, hadd töltse be a mi otthonainkat szent légkör, a te neved, a benned való örvendezés, szeretet és öröm. Különösen kérjük ezt gyászoló testvéreink családjaira, hogy a szomorúság ne uralkodhasson, hanem hadd nyerjenek megnyugvást és békességet te benned. Köszönjük, ha hiszünk, akkor örök életünk van, és ezt a bizonyosságot munkáljad egyen-egyenként mindannyiukba és mindannyiunkba. Kérünk, hogy oltalmazd meg gyülekezetünket is, és ne szűnjél meg vezetni bennünket a te utaidon. Amen. Imádkozunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őrizője, megtartója. Zárjuk most be Isten tiszteletünket énekléssel. A 300. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 300. dicséretünk 4. versét, amely így kezdődik, kegyelem vagy égi jó.